Továbbra sem fokozza olaj kitermelését az OPEC, meghosszabbították a korábbi határidőt. Ezzel folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
5 éves mélypontra süllyedt a kőolaj exportáló országok szervezetének kitermelése júniusban, derül ki a friss adatokból. A mélypontot annak ellenére érte el az OPEC, hogy Irán és Venezuela termelésének kiesését a szaudi kitermelés növelésével igyekeztek ellensúlyozni. A Reuters hírügynökség tengeri szállítmányozók és piaci kereskedők körében végzett felmérése alapján az valószínűsíthető, hogy az OPEC júniusi termelése napi 29,6 millió hordó volt, napi 170 ezer hordóval kevesebb a májusinál, és 2014 óta a legalacsonyabb mértékű. Röviddel az adatok publikálása előtt jelentette be a szervezet, hogy szövetséges országaival közösen 2020. március 31-ig, vagyis újabb 9 hónapra meghosszabbítják a termelés csökkentés fenntartását. Ennek részleteiről és várható hatásairól Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét Sipos Ildikó kérdezte.
Alapvetően várható volt ez a döntés. Ami talán érdekes és meglepő volt az az, hogy az OPEC célul tűzte ki azt, hogy csökkentsék a globális készleteknek a nagyságát. Azt szeretnék elérni, hogy 2010 és 14 közötti készletszintre csökkenjen ez a tartalék a világban, ami azt jelenti, hogy mintegy 250 millió hordóval kevesebb készletet szeretnének ők látni. Lényegében ez a csökkenő készletmennyiség elősegíti azt, hogy az árak egy magasabb szinten stabilizálódjanak.
Minden országnak kedvező ez a döntés, vagy pedig van olyan ország, vagy vannak olyan országok, akiknek ez nem annyira kedvező?
A fogyasztói oldalon mindenképpen vesztesek lehetnek, ha sikerül az OPEC-nek elérnie a célt, tehát hogy csökkenjenek a készletek és emelkedjenek az árak. A kitermelő országok természetesen ebből nyernének. Ha megnézzük egyébként a részletes lebontását ennek a megállapodásnak, azt lehet mondani, hogy lényegében jelentős változás nem következett be, tehát OPEC országok közül elsősorban Szaúd-Arábia hozza a legnagyobb áldozatot. Igaz, hogy az ő olajbevételük nőhet a legnagyobb mértékben, ha sikerül az árakat emelni. Az OPEC már 3 évvel ezelőtt is hasonló lépésre szánta el magát, majd gyakorlatilag egy fél évvel korábban szintén visszatértek a termelés korlátozásához. Az alapvető problémája egyébként a kartelnek az, hogy amíg ők ugye csökkentik a termelést, addig más OPEC-en kívüli termelők, elsősorban az amerikai palaolaj termelő vállalatok, ezek jelentősen növelni tudták kihozatalukat és piaci részesedésüket. Így ez részben hatást tanította az OPEC akaratát és szándékát, hogy egy tartósan magasabb olajár alakuljon ki a világpiacon.
Tulajdonképpen a mostani döntésnek is kevésbé lesz érezhető hatása éppen ezért? Tehát amiatt, hogy az Egyesült Államok déli palaolaj kitermelés az ugyanolyan gőzerővel fog folytatódni, ahogy eddig folytatódott?
Két tényező van, ami ezt az OPEC politikát megakadályozhatja. Egyrészt az egy kérdés, hogy az amerikai palaolaj termelés képes lesz a korábbi ütemet fenntartani. A legutóbbi júniusi termelési adatok ugyanis jelentős megtorpanást mutattak az amerikai palaolaj termelésben. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy valószínűleg még látunk további növekedést az Egyesült Államok felől. A másik fő kérdés az az, hogy miként alakul a kereslet a világban. Az látszik ugyanis az elmúlt 2-3 hónap során, hogy a világ olajkeresletének növekedése lelassult. A legutóbbi IMF, illetve a Nemzetközi Energiaügynökség jelentés is gyakorlatilag egy kisebb mértékű keresletnövekedést becsül a kőolajra, mint amit év elején tapasztaltunk.
Tehát akkor a megállapodást így majd jobban be lehet tartani, mint a korábbi időszakban?
A megállapodás akkor lesz, én azt gondolom, sikeres, ha sikerül megemelni az olajárát. Ebben az esetben erősebb az ösztönző arra, hogy a tagállamok betartsák a kvótákat, ugyanis a magasabb olajár kompenzálja őket a kisebb termelés miatt, tehát ez azt jelenti, hogy bevételben magasabb szintet érnek el, ha az olajár tartósan magasan tud maradni.
Most egyébként milyen magas az olajár, és mióta van ezen az árszinten?
Jelenleg a Brent típusú kőolaj 64-65 dollár körül van. Ugye korábban, elsősorban egy hónappal ezelőtt volt egy jelentős csökkenés az olajárakban, amikor ez a Brent típusú kőolaj ára bőven 60 dollár alá esett. Most azt láttuk az utóbbi néhány hétben, hogy a kőolaj ára ismét emelkedni tudott, részben annak a spekulációnak köszönhetően, hogy Kína és az első államok megegyezik a kereskedelmi háborúban, illetve hogy az OPEC képes lesz kordánban tartani az árakat, és meghosszabbítja ezt a megállapodást, amire ugye most sor került.
Itthon egyébként az üzemanyagárakban érezhető hatása lesz majd a piaci mozgásoknak, a nemzetközi szintére megjelenő piaci mozgásoknak, vagy pedig ez már beépült, tehát már nem nagyon várható nagyobb hatás.
A rágyrak nagyon gyorsan reagálják le a világpiaci változásokat, azt lehet mondani, hogy szinte napi szinten. Így azt gondolom, hogy a mostani áremelkedés már tükrözi az OPEC döntés hatását. Ha sikerül az OPEC-nek egy stabilabb és magasabb árat kiharcolnia, például amiatt, mert a keresleti oldal továbbra is masszív marad, ebben az esetben láthatunk magasabb termékárakat a magyar piacon. Alapvetően azonban azt várom, hogy erről a szintről nem fogunk jelentős mértékben emelkedni a következő hónapok során. Én azt gondolom, hogy ez a mostani árszint, ez a 380-400 forint körüli üzemanyag árszint alapvetően meghatározó lesz az egész évre nézve.
Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Növényekkel tisztított medencevíz, passzív házzá alakított régi épület, nagyvárosi foghitelekből lett közösségi kert. Csak néhány az E.ON Energy Group Magyarország 2019 versenyének döntős munkái közül. Mint korábban beszámoltunk róla, a közönség június végéig szavazhatott a legjobbak közé került pályázatokról, majd hamarosan, szeptemberben eredményt hirdetnek. A döntős pályázatokról Kőrösi Gábort, az E.ON szóvivőjét hallják.
Több mint 150 nagyon érdekes pályázat érkezett az Energy Group magyarországi versenyére. Ugye itt, aki majd megnyeri ezt az egész versenyt, részt vehet a nemzetközi döntőben, tehát ezért is nagy a tét, és azért is, mert komoly értékes nyereményeket is kaphatnak majd a hazai győztesek. Ugye 6 kategóriában lehetett pályázni, mindegyikre sok nevezés érkezett, és a zsűri, a nemzetközi szakértőkből is álló zsűri összeült, és meghatározta, hogy melyik az a 10 fenntartható kezdeményezés, amire bárki szavazhatott. 6 kategória van, az ötlet kategóriának a győztesét azt majd a zsűri fogja megválasztani a későbbiekben, tehát 5 kategóriáról, az épületről, a vállalati kategóriáról, az önkormányzatiról, a jövő generációjáról és a magánszemélyek kategóriájáról hoztak döntést, vagyis kijelölték, hogy a kategóriákból kik azok a döntősök, melyik az a 2 kezdeményezés, aki a közönség szavazatára számíthat, és akire a legtöbben szavaznak, persze ő lesz a kategória győztes.
A döntősök között van olyan szálloda, amelynek a medencevizét növények tisztítják, talajszondás hőszivattyúval felszerelt régi épület, ami így passzív házzá alakult át. Mik a legérdekesebbek, vagy legizgalmasabb, vagy talán mondjuk így legmeglepőbb ötletek?
Ahogyan is említette, az épület kategóriában például van egy olyan cég, az Irota Ecology, amely klímasemleges üdülőhelyekkel pályázott, tehát gyakorlatilag ezek olyan apartmanok, amelyek kizárólag a legmodernebb környezettudatos technológiákat alkalmazzák, és vagy használt, vagy újrahasznosítható anyagukból épültek. Ezeknek az épületeknek nincs széndioxid kibocsátása, és a melegvizet és az áramot napkollektorok és napelemek állítják elő. Ezzel versenyzik a miskolci Bagolyvár, amelynek az újjáépítői azt álmodták meg, hogy passzív házzá alakították át ezt a épületet, és a legkorszerűbb energiahatékony megoldásokat alkalmazták a tervezők, tehát például a passzív ház technológia, a hővisszanyerős szellőzés, vagy a tripla üvegezésű nyílászárók is megjelennek ebben a kezdeményezésben. Szóval nehéz választani, a zsűri is nagyon küzdött, mert egyébként azok, akik nem kerültek a döntőbe, ők is nagyon izgalmas pályázatokat küldtek. Még esetleg kiemelem a jövő generációjában 2 nagyon érdekes gyerekeknek szóló környezetvédelmi program versenyzik. Az egyik a Ökokuckó, ami egy olyan oktatóterem, ahol óvodások, iskolások, fiatalok megismerkedhetnek a fenntarthatóság aktuális kérdéseivel. A másik döntős pedig a Gaia Környezetvédő Egyesület, ahol egy természettudomány labor működik, és hát nyilván itt is az a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskortól kezdve tényleg gyakorlatban meg tudják tapasztalni, hogy milyen fontos az energiatakarékosság. Olyan személyeknél is nagyon sok pályázat érkezett. Itt az egyik döntős a Zöld Folt közösségi kert, ez egyébként Pécs belvárosában található. Az egész kezdeményezés arról szól, hogy a kikapcsolódás, a közösségi lét hogyan tud lehetőséget teremteni, úgy, hogy közben még a városi növénygondozást sem hanyagoljuk el. És itt a másik döntés pedig egy olyan kezdeményezés, amely egy egyéni, teljesen egyéni megmozdulás, egy hölgy, aki másokat is a hulladék mennyiségének a csökkentésére és az újrahasznosításra ösztönöz, és példát mutat a többieknek a kis közösségében.
A pályázatok mennyire tekinthetők igencsak különlegesnek, akár extrémnek, vagy mennyire megvalósíthatónak, mennyire tömegesen megvalósíthatónak? Mert ugye az egyik a példamutatása, másik pedig a mindennapokban tömegek által alkalmazható, a fenntarthatóságért, az energiatakarékosságért bevethető ötletek, formulák és akár megvalósítások. Szóval ezek inkább a különlegességek, vagy olyan dolgok is szép számmal akadnak a döntősök között, amelyeket akár egy egész város vagy több területe is, vagy akár iparága is átvehet.
Ugye idén már harmadszor rendezzük meg ezt a versenyt, és ahogy a korábbi években a zsűri idén is figyelt arra, hogy olyan pályázatok mehessenek a döntőbe, amelyek nem csak hogy izgalmasak meg érdekesek, hanem valóban tudnak hatni a társadalomra vagy egy kis közösségre. Tehát nyilván ez szempont volt, hogy legyen realitása és megvalósíthatósága a pályázatoknál. Volt szerencsém ott lenni, amikor a zsűri összeült, legalábbis egy részén, és nagyon komoly viták, szakmai viták voltak, és nagyon komoly érvek csaptak össze, szóval tényleg nem volt ez egy könnyű döntés, pont az előbb említett szempontok miatt is, mert nagyon nehéz azt összehasonlítani, hogy valaki mondjuk csak a saját háztartásában próbál valami forradalmi újítást bevezetni, vagy valaki akár tényleg több százezer embernek is tud segíteni. Persze ezért is vannak külön kategóriák, amit még nem említettem, hogy van egy önkormányzati kategória, ahol a Hernád-Szent András versenyzik bárdudvarnokkal. Hernád-Szent András, Bio-Szent András néven létrehozott egy ökogazdálkodási rendszert, ahol zöldségeket, gyümölcsöket, fűszernövényeket termelnek, és gyakorlatilag kézműves termékekkel és különböző szolgáltatásokkal színesítik a települést. Bárdudvarnokon pedig egy környezetbarát közvilágítást hoztak létre, amelynek az lett az eredmény, hogy sikerült visszaszorítani a fényszennyezést.
Körösi Gábort, az EON szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.